Nagyon szépen köszönöm. Sok szeretettel köszöntöm Önöket Győr-Moson-Sopron megye közgyűlése, a közgyűlés által létrehozott megyei értéktárbizottság, és természetesen saját nevemben is. Ide, hogy hallottam a saját laudációmat, eleve megszeppentem egy picit. Elárulom Önöknek, hogy az értéktár bemutatása iránt már mindegy egy éve folytatunk szakmai programot, de ilyen népes közönség előtt még nem volt módunk előadni az ezzel kapcsolatos előadásunkat. És elfogódott vagyok egy picit másért is. Olyanról tartok Önöknek előadást, egyébként politikától teljesen mentesen, ahol az előadó sokkal több információt remél a hallgatóságtól, mint amit a hallgatóság kap majd az előadótól. Miért mondom én ezt? Önök szépkorúak a saját személyükben olyan értékeknek a hordozói, olyan közösségi értékeknek a hordozói, amelyek a mai világban felbecsülhetetlenek. Már itt a bevezetőben is elhangzott Ani néninek a neve, de bárkinek a súboltjában lehetnek olyan varottasok, amelyek már 100 éve eltűntek, lehetnek olyan receptjeik, amelyek csak arra a tájra, arra a városra jellemző ízeket hordoznak, és hallhattak a nagyszüleitől olyan mondákat, regéket, amelyek hozzátartoznak a mi közösségi létünkhöz, de mi már elvesztettük. Ennek a munkának, amelyet mi végzünk, amelyet egyébként Hungarikum mozgalomnak hívunk, az egyik legfontosabb feladata, hogy a már létező értékekkel megismertessük a civil szervezeteket, lakosságot, érdeklődőket, őket bevonjuk ebbe a munkába, hiszen a nemzeti értékek azok mindannyiunk értékei, önöké, enyém, mindegyikünké, és bízunk benne, hogy ezt a munkát jól végezzük, akkor majd az én kisfiam tovább tudja örökíteni az ő kisfiára, az önök unokája a következő nemzedékekre, mert ez bizony nemzettudatunknak egy nagyon-nagyon fontos része. És egy picit elfogadott vagyok azért is, mert ez egy olyan előadás, mint a rendszerváltoztatás előtt az egyszeri orosz tanárnak az órája, aki mindig két leckével volt a diák előtt, hiszen maga a hungarikumok száma, maga a hungarikum törvény is változott, és így a megyei értékek száma is folyamatosan gyarapszik. Így az előadásunkkal is folyamatosan követni kell a változásokat. Amit most önöknek elmondom, ez nagyjából a múlt heti állapota mind a hungarikumoknak, mind pedig a megyei értékeknek. Mivel időben kötött az előadásunk, és azt gondolom, hogy a téma hatalmas, én önöknek csak a hungarikum mozgalmat és alapvetően a hungarikum törvény alapvető rendelkezéseit bemutatnám, majd azért, mert Győrben vagyunk, Győr-Moson-Sopron megyében, utána részletesen inkább önöknek a megyei értékeit mutatnám be. Nem kizárva azt egyébként, hogy aki a hungarikum iránt külön érdeklődik, annak segítséget nyújtsunk akár itt a helyszínen, akár az előadás után feltetszenek bennünket a megyeházán keresni, mindenkinek állunk szíves rendelkezésére. Át is térnénk az első képre. Ez tulajdonképpen az előadásának valahol a közepén következne, ugyanakkor én mégis előrevettem. Mit látunk rajta? Látjuk rajta Győr-Moson-Sopron megyének a címerét, hiszen a megyei értéktár az mégiscsak a megyéhez, a megyei értékeit gyűjti össze, és jobbra mögöttem látják a megyei értéktárnak a címerét. Valóban miért volt szükség ennek a logónak a megalkotására? Említettem önöknek, hogy körülbelül egy éve folytatunk egy értékmentő tevékenységet, ehhez a Földművelési Minisztérium adott még támogatást, és mi fontosnak tartottuk, hogy legyen egy saját logója, egy saját címere az értéktárnak, hogy mi mit gondolunk a megye értékeiről. Színeit tekintve a megye hivatalos színeit foglalja magába, ugyanakkor maga a motivumvilága fontos. Bal oldalt fönt Szent László hermájának az egyik felét látjuk. Mi úgy gondoljuk, hogy ez magába foglalja a megyének a teljes kulturális örökségét, ami keresztény örökségünket, a hiedelemvilágaink, a mondáinkat, egyházi emlékeinket is hosszasan sorolhatnám. Bal oldalt lent az érdekes kék motívum, az a hövei csipke. A hövei csipke megyénk egyik szimbólumává, jelképévé vált az elmúlt 10 évben, de nem csak a hövei csipkét akarja jelenteni, hanem mindeneket az úgynevezett kismesterségeket, amelyek régebben általánosak voltak, tehát a hímzések, találkoznak itt majd kékfestővel, íjkészítővel, stb. De azok a kismesterségekkel, amelyek régen kitöltötték az életünket. Még bal oldalt fönt piros mezőben egy épületet látunk, ebbe beleláthatjuk akár a Moson-Magyaróvári várat, beleláthatjuk a Hédervári kastélyt, beleláthatjuk a Kapuvári várnak az egyik oldalát, Mihályiban a Dőri kastélyt, tehát jelenti a teljes épített örökségét a megyének. Mi hisszük, hogy az épített örökség, ami szellemi hagyatékunk, meg a mesterségeink együtt adják a mi Győr-Moson-Sopron megye értékeinket, hiszen a megyei értéktárnak, amelyet, hogy összegyűjti az értékeket, egy olyan típusú feladata is van, hogy egyfajta idegen szóval mondva brandet építsen. Tehát, hogy mi Győr-Moson Sopron megyeiek mit gondolunk magunkról. Ha ránézünk erre a logóra, akkor azt mondhatjuk, hogy egy a saját hagyományaira büszke, de abból fejlődni képes és magát büszkén megmutató megye vagyunk. Kérem, hogyha önökhöz látogatók érkeznek, vagy csak saját maguk végigjárnak a megyei értékeket, akkor legyünk ugyanilyen büszkék a megyénkre. Az előadás végén meglátják majd, hogy érdemes, mert van mire. Magáról a Hungarikum mozgalomról. Hungarikumokról régóta beszélünk, majd a következőképpen tetszenek látni a 70-es évektől alapvetően gazdasági célú hasznosítással. A Pálinka, Hortobágyi 9 lyukú híd, Tokai, Gulyás sorolhatnánk, ezek már évtizedek óta hungarikumként emlegetjük. Aztán, amikor beléptünk az Unióba, akkor kiderült, hogy ezek nem is biztos, hogy jogi értelemben hungarikumok, hiszen a Tokait is levédték előttünk, kiderült, hogy Pálinkát nem csak Magyarországon főzhetnek jogilag. Ez a hungarikum mozgalom egyik másik célja, hogy hogy a meglévő értékeinket megfelelően dokumentáljuk, és ezután elérhessék azt a jogi védelmet, amelyre azok szükségszerűen rászorulnak a különböző versenyekben az Unióban. Ráadásul ezzel építjük a turizmust, ezzel építjük a gazdaságot, hiszen ezzel a végén majd munkahelyet fogunk teremteni. Nos, másfél év előkészítés után jutottunk el a Hungarikum törvényhez 2012-ben, hiszen többször felmerült ennek a gondolata, hosszasan érlelték ki. Nem akarok senkit kiemelni, aki ezen dolgozott, ugyanakkor Lezsák Sándor nevét érdemes megemlíteni, aki fáradhatatlanul mint egy évtizedig dolgozott azért, hogy a hungarikumok rendezett, jogilag rendezett mederbe tereljenek, és hogy ez a hungarikum mozgalom, mint társadalmi mozgalom elinduljon. A hungarikum törvény, amelyet egyébként a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló jogszabálynak hívunk, egyrészt megteremtette az értékek gyűjtésének a rendezett formáját, és megteremtette ehhez a szükséges kereteket is. 60 napot adott a törvény arra, hogy a települések települési értéktárakat, a megyék megyei értéktárakat hozzanak létre, és felépüljön majd egy értéktárpiramis, amiről önöknek fogok beszélni. Győr-Moson-Sopron megye akkori közgyűlése, és hála ezért elődeimnek, felismerte ennek a jelentőségét, és 2013. június 14-én létrehozta Győr-Moson-Sopron megye értéktárát, ami azóta, ha picit változott személyében is a választások óta, de folyamatos működésben van. Én a törvényből egyetlen gondolatot emeltem ki, egyébként elhoztam magammal a hungarikum törvényt szintén előadás után, hogyha valaki bele akar tekinteni, arra is nyitottak vagyunk. Hiszen végre deklaratíve kimondja egy jogszabály azt, hogy az értékeinket össze kell gyűjteni, azokat katalogizálni kell, védelmezni és megőrizni kell. Ez egy evidencia lenne, de ezt idáig jogszabály Magyarországon nem írta le. Ez az első jogszabály, amely ezt leírja. És ahogy elindult a hungarikum mozgalom 2013-ban, kiderült azoknak a különböző kis mellékágai még nem mindig működnek jól, ezért 2014-ben ismételten módosítva lett a hungarikum törvény, tehát azóta már én az új szabályok szerinti szabályokról tájékoztatnám önöket. Ugye beszéltünk róla, hogy mik azok, amelyek hungarikumok voltak és hungarikummá váltak. Itt van például alul a busójárás, amely évtizedek alatt nőtte ki magát hungarikummá. Most már egyébként a hungarikum jegyzékben is szerepel, fönt pedig azok az ábrák, hogy milyen gazdasági hasznosítása van a hungarikumoknak, és amivel bizony néha-néha jégre futottunk, mert nem ismerték el őket hungarikumnak. Eljutottunk az úgynevezett hungarikum értékpiramisig. Maga a törvény egyébként, hogy értékpiramis, nem mondja ki, de a törvény szellemiségéből, részletszabályból egyértelműen következik ez az értékpiramis felépítés. Amikor piramisról beszélünk, akkor önök a gondolatban felidézik az egyiptomi piramisokat, azok egy messziről látszó nagy hegyes építmények. De vajon miért vannak meg 1000 éve, és miért látszanak olyan messziről? Azért látszanak messziről, mert magasak, mint ahogy nálunk is sok érték van, és miért időtállóak, mert az alap. Erős az alap, ahol széles. Tehát ugyan mindig hungarikumokról beszélünk, de a lényeg mindig az alapban van elvejtve. Ugyanis a hungarikumok tára az a települési értéktárakra, a települési értéktárak nyomán felépülő megyei értéktárakra épül, ezek egészülnek ki a tájegységi értéktárakkal. A tájegységi értéktárat két egymással határos település hozhat létre, és ami nem csak az egy-egy településre jellemző értékek, hanem adott tájegységre. Megyénk nagyon színes, gondoljunk Sokoroaljára, gondoljunk Szigetközre, Fertőtájra, és Sopron vidékére más típusú értékeink vannak, nem biztos, hogy az egész megyére jellemzőek, de érdemes tájegységi értékként összegyűjteni őket. Amikor a bevezetőben azt mondtam, hogy napról napra változik, akkor ez olyannyira igaz, hogy az elmúlt hét péntekén megalakult az első tájegységi értéktár Győr-Moson-Sopron megyében, ez a Sokorói értéktár egyébként, az ő munkájukat előre is köszönjük, és bízunk benne, hogy ezt egyébként majd a továbbiak is követik. A mai jogszabályok szerint régebben, amikor elfogadták a törvényt, bárki, akár egy kockás papíron jelölhetett hungarikummal bármit, ami meglehetősen megnehezítette a Hungarikum Bizottságnak a munkáját. A Hungarikum Bizottságot a Hungarikum törvény hozta létre, annak elnöke a mindenkori földművelési miniszter, és tagjait egyébként az országgyűlés választja meg szakterületenként. Nos, két év múlva többek között ezt kellett korrigálni, mely szerint először, hogy valami hungarikummal válhasson, megyei értékké kell válni a nemzeti érték kategóriákon belül, majd egy megyei értéktárnak kell jelölnie a magyar értéktárba, a kiemelkedő nemzeti értékeknek a kategóriájába, és hogyha ezen is túlmutat a jelentősége, akkor válhat hungarikummal. Hiszen a hungarikumról, anélkül, hogy a hosszú-hosszú négysoros definíciót végigvinném a jogszabályban, azt mondja a törvény, hogy az a magyarok csúcs teljesítménye, ami hungarikummal válik. Jelenleg a hungarikumok száma még nem olyan magas, és nem állítom, hogy pusztán az válik hungarikumá, ami már ma a törvényben van, és hogy pusztán azok a kiemelkedő nemzeti értékeink, amelyek ma a kormányrendelet mellékletében szerepelnek, mint hogy vélhetően az sem igaz, hogy csak azok a kiemelkedő megyei értékeink vannak, amelyekről önöknek ma számot adok. De ma, mai állapot szerint ezekre érkezett jelölés, és hosszas szakmai vizsgálat után erre mondtuk azt mondani, hogy ezek olyan közösségi értékek, amelyek ezeket a jelzőket megérdemlik. Ami sokat változott a Hungarikum törvényben, tetszenek látni a piramis jobb oldalát. Részben középen vannak az ágazati értéktárak, amelynek jelentősége az, hogy már az összegyűjtött értékeket az ágazati miniszterek kategorizálják is ágazatonként, míg a külhoni értéktár az most egy picit változott, most van az egységes külhoni értéktár, tehát határon túli magyar társainknak az értékei, és vannak úgynevezett külhoni nemzetrészi értéktárak, tehát van Szlovákiában, Erdélyben, Vajdaságban, tehát a leszakadt részeken külön-külön nemzetrészi értéktárakat is alapítanak, hiszen ez egy speciális jogszabály, anélkül, hogy megsértenénk a környező országoknak a szuverenitását, mégis kiterjed a tevékenység a környező országokra, hiszen a nemzet határai túlnyúlnak az ország határain, így aztán nem közjogi funkcióval ellátva, de értékmentő tevékenységgel nagyon fontos a külhoni értéktárak építése is. Egyébként most a Hungarikum konferenciákat járva a külhoni értéktárak felépítését tartja a Hungarikum Bizottsága a legfontosabbnak. Sajátságosan egyébként a vajdasági értéktár, ami ideig a legnagyobb eredményt érte el, de bízunk benne, hogy mind Felvidéken, mind Erdélyben, mind egyébként a Szorvány Magyarságban élők értéktárai bővülnek, hiszen hogyha mind a három lépcső megvan, akkor tudunk feljebb lépni a kiemelkedő nemzeti értékek kategóriájába, majd megmutatom, hogy a megyéből milyen kiemelkedő nemzeti értékek vannak, amelyek egyébként olyan típusú értékeink, amelyekre akár kifelé az Európai Unió felé is büszkék lehetünk, de még a csúcs teljesítmény kategóriát nem éri el, hogy egyszerű szavakkal fogalmazzak, majd ezekből nő ki a csúcs, a hungarikumok gyűjteménye, amely jelenleg 54 hungarikumból áll, ez is egyébként a múlt héten gyarapodott. Én a hungarikumok közül önöknek azokat emeltem ki, amelyek a megyénkhez kötődnek. Amikor büszkénk vagyunk megyénkre, akkor elmondhatjuk, hogy Győr-Moson-Sopron megye 4 hungarikummal rendelkezik, egyel a múlt hét óta, 3-mal pedig régebben. Vajon mik is ezek? Egyrészt a törvény erejénél fogva hungarikumnak minősül minden világörökségi helyszín. A megyénknek 2 világörökségi helyszíne is van, a Pannonhalmi főapátság és annak a közvetlen környezete, valamint az úgynevezett fertő kultúrtáj világörökség. Így azok automatikusan a mi megyei büszkeségünké is váltak. Ugyanakkor gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka is alapvetően a megyénkhez köthető, ami hungarikumba vált. Arról később beszélnék egy kicsit részletesebben, most nem ugranám át, és a meglepetés az a fröccs, arról majd megint beszélek, hogy az hogyan kötődik a megyénkhez és hogyan vált hungarikumba. A képeken ugye a fertőtájat és a Pannonhalmát emeltük ki. Jelenleg 127 kiemelkedő nemzeti értékünk van, tehát az értékpárpiramis fölfelől számolva ugye a harmadik, fölülről lefelé pedig a második ilyen kategóriája. Itt is büszkék lehetünk, hiszen 7 kiemelkedő nemzeti értékünk is van. Ez is egyébként a múlt héten változott, magam is olvastam, hogy éppen a Szerencsi csokoládé az elmúlt héten lett kiemelkedő nemzeti érték, hála a Hungarikum Bizottságnak. Nos, Gróf Széchenyi István szellemi hagyatéka még ebben a nyilvántartásban is szerepel. a pannonhalmi törköly pálinka kiemelkedő nemzeti értékünk, ott majd a megyei értékeknél előjön, ez nem lőném le a saját poénomat. A két történelmi borvidékünk, Sopron és Pannonhalma egységesen kiemelkedő nemzeti értéknek minősül. A Széchenyi hársvasor az egy érdekes kérdés, ugyanis mondtam önöknek, hogy a világörökségi helyszín az önmagában hungarikum. Nos, a Fertő kultúrtájhoz hozzátartozik maga a Nagyszenki kastély, ugyanakkor a hársvasor, ami mögötte van, az már nem tartozik bele a világörökségnek a területébe, így gyakorlatilag egy településen belül van egy hungarikumunk, ami világörökség, van egy kiemelkedő nemzeti értékünk, és hogy megtetszenek látni az előadás egy későbbi részében, hogy ráadásul van még egy megyei érték kategóriája is külön Nagyszentnek. Jelenleg haladva tovább, ugye a hövei csipkéről, amit említettem önöknek, hogy a megyének egyik jelképe, arról majd külön képeket is mutatnék, és a történetéről beszélnék. A Megyei Értéktárbizottság két olyan döntést hozott, hogy kiemelkedő nemzeti értéket kíván jelölni a megyéből. Az egyik az a Mihály Bohóc járás, ott körülbelül egy éve várunk a döntésre, illetve két hónappal ezelőtt kezdeményeztük Szigetköz természeti értékei és az alatt található ivóvíz kincsnek a kiemelkedő nemzeti értéke jelölését, és bízunk benne, hogy egyszer ez majd a Hungarokumig is el fog jutni. Elsoroltam már önöknek, hogy milyen értéktáraink vannak, ugye a települési, tájegységi, megyei és ágazati, valamint bízva abban, hogy nagyon-nagyon sok érték fog összegyűlni egyébként, ez már ma is igaz, hogy az összegyűjtött értékek száma ezrekre rúg, ezért szakterületenként kell őket besorolni, ezért majd amikor én egyenként mutatom önöknek a megyei értékeket, akkor azt is mutatni fogom, hogy melyik szakterületbe soroltuk bele, önöket ezzel a 8 szakterülettel külön nem terhelném. Amikor beszéltünk arról, hogy vannak települési értéktárak, akkor el akartam hozni a megye térképét, hogy hány települési értéktár van Győr-Moson-Sopron megyében. Győr-Moson-Sopron megye egyébként 183 önálló településből áll, abból 55-ben van települési értéktár. Ezt még akár kevésnek is gondolhatjuk, de egyébként ezzel erősen az ország középmezőnyébe, inkább az élmenyezőnyébe tartozunk. Büszkék vagyunk arra, hogy amikor 2014-ben megkezdte a működését a mostani értéktárbizottság, akkor még csak 46 volt, és ez a megyejáró és felvilágosító munkánk eredményeként további 10 helyi értéktár alakult az elmúlt egy évben. Látják az elszórását, hogy szinte az egész megye le van fedve, de vannak üres részek. A helyi értéktárakat azt a települési önkormányzat választja, jellemzően civilekből álló bizottság, két olyan város tudok, ahol a településnek az egyik állandó bizottsága, a kultúráért felelős állandó bizottsága lát el értéktári feladatokat. Az egyik a Sopron, az másik pedig egyébként Moson-Magyaróvár. Hogy lehet értéket jelölni, hiszen ennek az előadásnak az a célja, hogy felkeltsem az önök érdeklődését az értékek iránt, és meghozni a kedvüket a jelöléshez. Egyrészt jelölő űrlapokat hoztam magammal, amit az előadás után hát azért nem számtalan, de pár példányban át tudok adni, és akinek még van rá szüksége, természetesen a megyeházáról biztosítani fogunk. Másrészt viszont letölthető a megyének a honlapjáról, hiszen annak külön része az értéktár, valamint a Hungarikum törvénynek van egy végrehajtási rendelete, annak a mellékleteként is letölthető, viszonylag egyszerűen kitölthető űrlap, pusztán egy támogató szakértő hozzájárulás kell, és akkor akár helyi értéket, akár megyei értéket lehet jelölni. Ez a mostani értéktár. A mostani értéktárunk 13 főből áll. Alapvetően 5 megyei közgyűlési tag van benne, gyakorlatilag minden olyan politikai erő képviselve van benne, amelynek frakciója van a megyei közgyűlésben, ugyanakkor a többséget civilek adják, 8 civil van benne, akik mindegyikük egy-egy szakterületet képvisel, van benne turisztikai szakember, van benne építési szakember, van benne néprajzos, és hosszasan sorolhatnám, és hála Istennek a döntéseinket mindig konszenzussal hozzuk. Tehát nem kellett még mondjuk egy 7-6-os szavazással eldönteni, hogy valami méltó megyei értéknek vagy nem, hanem mindig addig tudjuk tárgyalni, esetleg kiegészíteni a javaslatot, még eldől, hogy az érdemes-e rá. Hál' Istennek egyébként olyan nagy számban érkeznek javaslatok, hogy többet kellett visszaküldenünk kiegészítés véget a javaslattevőnek, illetve vannak értékek, amik javasoltuk, hogy inkább a helyi értéktárba vegyék fel, tehát úgy érezzük, hogy az elmúlt egy évben, hál' Isten, ez az értékelőlő tevékenység is felgyorsult, hiszen 2014. októberéig 23 megyei érték volt, most majd tetszenek látni, hogy most 59 van, de úgyhogy azok közül több gyűjtőfogalom, tehát mögötte több egyedi érték van, és hogyha ilyen tempóban haladunk, meg önök is bekapcsolnak ebbe a munkába, még akár idén elérhetjük a 100-as számot. Eljutottunk az első értékig, Széchenyi Istvánnak a szellemi hagyatékáig. Tudni kell, hogy a hungarikum törvény azt mondja, hogy természetes személy, tehát én, önök közül bárki, önmagában nem lehet hungarikum, pusztán az életműve. Ugye Széchenyi életműve egy lezárt életmű, és azt gondolom, hogy a magyar történelem alapjai közül azon kevesek egyike, akit nem kezdett ki a politika, tehát amelyre a nemzeti egységet igazán érthetjük. Büszkék vagyunk, hogy az ő megyei értékként való bejegyzése az párhuzamosan történt a Hungarikummá történő bejegyzésével egyidejűleg. Nagyon-nagyon hosszú az életműve, mi csak kiemeltünk belőle a lótenyésztéstől, a pesti hengermalomig, a hidak építésén át, hosszan sorolhatnám. Ami miatt ő a megyéhez kötődik, tudva való, hogy Nagycenken volt a családi kastélyuk, és ott élt az életének egy jelentős részét. Azt viszont kevesen tudják, hogy a mostani Győr-Moson-Sopron megye más részéhez is volt kötődése, hiszen az utolsó az 1847-48-as reformországgyűlésen, ő nem a felsőházban foglalt helyet, amire grófként lehetősége lett volna, hanem megyei küldöttnek választotta magát, hogy az alsóházban tudjon részt venni, és bizony Moson vármegye követeként vett részt az utolsó reformországgyűlésen, és onnan választották miniszterré. A következő, amire ellépnénk, az a fröccs, amely egyértelműen a megyénkhez kötődik. A múlt hétig még csak kiemelkedő nemzeti érték volt, de ma már Hungarikum. Ugye a bal oldalt a szóda emlékmű látható Győrből, még jobb oldalt fölül a fröccs kódex, amelyet férfi emberek jelentős része bízom benne, hogy fejből is ismer, hogyha esetleg nem olvasható. Ez egy érdekes dolog ez a fröccs, hiszen önöknek a Hungarikumokról részletesen nem tudtam beszámolni, mert ez egy külön előadás kerete lenne, de közte van a szikvíz, maga a szóda. Említettem önöknek, hogy vannak kiemelkedő nemzeti értékeink a két történelmi borvidékünk. Tehát, hogyha a történelmi borvidékről származó borunkat összeöntjük a már Hungarikum szikvízzel, akkor kijön egy újabb Hungarikum, ami a fröccs. És hogy ez mennyire Hungarikum? Jó, magam Hungarikum konferencián hallottam, hogy az elmúlt évben Magyarországnak lehetősége volt megmutatkozni Washingtonban, Amerikának a fővárosában. És hát vihettünk kulturális dolgokat, vihettünk gasztronómiai dolgokat, és hát a magyarok az ételeik mellett vitték a borukat. Jó amerikánusok azt mondták, hogy ez még idáig rendben van. Mondták, hogy mi vinnénk a szikvízünket, ami olyasmi, mint az ásványvíz. Mondták, hogy ez is rendben van. Amikor azt mondtuk, hogy de mi a kettőt össze akarjuk önteni, és ezt akarjuk kimérni, akkor azt mondták az amerikaiak, ez lehetetlen. Ezt az amerikai ember nem érti, ez senkinek nem fog kelleni. Nos, több ezer palack magyar bor fogyott el kisfröccsben, meg hosszú lépésben, mert az amerikánusok itták, mint kacsa a nokedlit, tehát ez hál' Istennek bevált, és azóta a nemzetünk egyik jelképévé vált. És ami miatt egyébként a megyéhez kötődik magát, a szikvizet, Jedlik Ányos, a bencés tudós, 1820-as években alkotta meg Győrben, hiszen szénsavas ásványvizet már korábban is használtak a bor higítására. Akik sokat járnak Erdélybe, vagy olvastak, az a borvíz elnevezésünk erre utal, hogy az a bor higítására alkalmas természetes szénsavtartalmú víz, de a szállításkor kilötykölődik belőle egyébként a szénsav. Ezért volt szükség egy természetes szénsav kiváltására, egy mesterséges szénsavtartalommal. Ezt az 1820-as években neki sikerült megoldani Jedlik Ányosnak. Majd a történet szerint 1843-ban született meg a fröccs, amikor egy fóti borozgatáson jó idő volt, és hát a borba belelöttyintettek ebből a szódából, amelyet büszkén Jedlik hozott magával, amit eredetileg spritzernek hívtak svábosan. Állítólag ezen a borozgatáson jelen volt Vörös Marti Mihály, aki azt mondta, hogy ezt a svábos elnevezést ezt ne használjuk, és ő nyelvújította ott a helyszínen a fröccs kifejezést, tehát a bornak és a szódának köszönhetjük az italt, a nevet pedig Vörös Marti Mihálynak. A hövei csipke, amelyre a megyénk rendkívül büszke, hiszen az végigjárta azt az értékmentő tevékenységet, amely miatt mi is itt vagyunk. Hiszen mintegy 20 évvel ezelőtt négy, akkor még középkorú, később idősödő hölgy tudta a hövei csipkének a titkát, amelynek a titka egyébként az, hogy ez valamikor egy csallóközi csipke volt még a 18. században. Ez került át Dél-Rába közbe, majd a 19. században jelenik meg egyébként egy ünnepi viseleten hövelyen, és szép lassan kihaló félben volt. Azzal, hogy bekerült ez az értékmentő mozgalomba, a megye egyik jelképévé vált, ma már kiemelkedő nemzeti értékünk, a megyei közgyűlés használja a reprezentatív ajándékai között, mind ahogy egyébként már a Magyarországgyűlés is, és tartva azóta már elrakult egy egyesület, amely a hövei csipkének ápolja a hagyományait, van egy másik magángyűjtemény Hegykőn is, és éppen az egyesület vezetésével egyeztetve több tanfolyamon már mint egy 50-60 fiatal tanulja a hövei csipkének, ez az úgynevezett klasszikus pókozós technikának az elsajátítását. Tehát megtaláltunk egy értéket, megmentettünk, és sikerült a következő generációknak továbbvinni. Én azt gondolom, ez egy példaértékű tevékenység, minden más ilyen típusú tevékenységünknek ezt az utat kellene végigjárnia. Ezért végtelen büszkeségünk a hövei csipke. A Mihályi Bohóc járás, amely most bejegyzés alatt van kiemelkedő nemzeti értékként, egy nagyon sajátságos szokás. Aki Whitefield-i is ismerős Mihályba, esetleg emlékszik a Dőri kastélyra, egy-két rába közi emlékre, ugyanakkor a Bohóc járásról azt szoktam mondani, hogy ez Győr-Moson-Sopron megye busójárása. Vajon miért? Azért, mert Farsangnak az utolsó helyetéhez, az úgynevezett húshagyók hethez kötődik, akkor számos településen vannak Farsang záró ünnepségek. Nos, ez a Bohóc járás azt jelenti, hogy ez a különleges lakodalmas menet, amelyet a baloldali, hozzám képest jobboldali önökkel szemben baloldali képen tetszenek látni, ezt körbejárja a falut, és erre az utolsó bárra hívja a faluban lévőket. Oldalt az a pici kép ott éppen mögöttem, alig-alig látszik, azok az úgynevezett kapuugrálók, mert ahol nem nyitnak nekik kaput a falusiak, ott ők átugranak a kerítésen, azt kinyitják a kaput, hogy az a család is eljöjjön. Ez a szokás, ez sajnálatos módon a 1980-as években elhalt, de lelkes fiatalok újraélesztették, ma már Mihályiban minden évben megtartják, jövőre jó magam is szeretnék rajta részt venni, és most már több országos televízió adott róla hírt, így bízunk benne, hogy valóban kulturális értéke mellett turisztikai értéke is lesz, és valóban ez lesz Győr-Moson-Sopron megye busójárása. Szigetköz természeti értéke is az alatta található ivóvízkincs. Bevallom önöknek, hogy mosonmagyaróváriként és részben szigetköziként végtelenül elfogódott vagyok ezzel az értékkel. Megyénk természeti értékei közül a legtöbben már hungarikumok, vagy kiemelkedő nemzeti értékek. Gondoljunk a Apátság környékére, a borvidékeinkre. Ugyanakkor ez a természeti csoda, amely alapvetően valaha Szigetközből és Csallóközből állt, tehát egy egységes természeti egységet alkot, hiszen erről mindig csak úgy írunk, hogy a Duna ajándéka a Szigetköz, ez a szárazföldi delta, ahol a Duna szétnyílik ágakra, több ilyen egyébként nincsen. Ráadásul az egyik legfiatalabb tájegységünk, hiszen azt, hogy Szigetköz, azt először 1580-ban írták le egy katonai térképen, előtte Csalóköznek hívtuk egységesen ezt a vidéket, ahogy a Nagy-Dunának a hajózható medre mindig vándorolt, és csak a 19. századtól alakult ki végleg ott a meder, ahol most van, is választotta szét ezt a tájegységet, ami egyébként én hiszek benne, hogy a mai napig összetartozik. Én erre tanultam egy fogalmat Dunaszerda helyen, szintén kint járva egy konferencián. Azt mondják, hogy régen a helyeket Kukkóniának hívták. Nos, akkor higgyünk benne, hogy Szigetköz is Kukkónia része. És egyúttal a Szigetköz alatt több száz méteres kavics réteg van, így a rendkívül kiemelkedő flóra és fauna, tehát élővilág mellett, amely egyébként most megfrissült, hiszen mind a Mosoni Dunának, mind a Szigetközi Dunának elkészült a rehabilitáció, és valóban újra sejred az az élet, ami ott évszázadokig volt. Kiemelkedő ivóvízkincs van. Ugye a 20. századot a kőolajnak, meg a földgáznak az évszázadának gondoljuk, és azt mondjuk, hogy a 21. század igazi kincse az ivóvíz lesz. Most földgázban, meg kőolajban Magyarország sosem volt gazdag, ugyanakkor Magyarország alatt találhatóak a Európa legjobb minőségű ivóvízkincseinek több része, ilyen a szigetközi ivóvízlencse, amely tisztítás nélkül kerül egyébként mindenhova ki a csapokba. Egy óriási érték és egyre nagyobb értékké válik. El is indult egyébként Szigetközben egy folyamat, hogy Szigetköz naturparkája váljon, többek között ezt is kívánjuk ezzel támogatni. Eljutottunk a rábak közi hímzés motívumokig, és ahogy a bevezetőmben igazán visszautaljak, ugye Ani nénével én is itt találkoztam befelé jövet, hogy önök mindannyian értékek hordozói, és hogyha elkezdik ezt a tevékenységet, és elegendő szorgalmuk van hozzá, akkor eljuthatunk idáig. Itt ez egy 63 darabos gyűjtemény, de hogy Ani nénét idézzem, mint egy órával ezelőttről, azt mondta, hogy nem is ezek a varottasok a lényegik maga a tárgyasult valóságában, tehát amit megfogunk, hanem az, hogy a kalocsain kívül is van magyar motívumvilág, ami arra a térségre egyedien jellemző. A rábaközi motívumvilág egyébként is színes, tehát Csornai, Kapuvár is annyira szétválik, de Magyarország egyik legszebb motívumvilága. Legyünk rá büszkénk, hiszen megyénknek ez egy kiemelkedő értéke. Itt tánc közben is láthatjuk, egyébként Takásné Ani nénit név szerint is említi az előadás. A győri kékfestők, hogy kicsit visszatérjünk előadásunk fizikai helyszínére Győrbe, kékfestéssel a 16. század óta foglalkoznak folyamatosan Győrben. Ami miatt ez az üzem egy ékszerdoboz, hogy itt 1906 óta folyamatosan folyik kékfestés, családon belül öröklődik maga a tevékenység, és a gépek, amivel végzik a kékfestést, az is már több mint 100 éve, tehát azok a lenyomatok és a maga a technika is több mint 100 éves, amit itt használnak. Nos, ahogy említettem, hogy Hövei Csipkét használ a megyei közgyűlés reprezentatív ajándékai között a kékfestést is. Egyébként egy nagyon kedves család, és a belvárosi üzlet mellett Újvárosban található az üzem, amit szintén érdemes megtekinteni. Én azt gondolom, hogy egy csoda, egy olyan őrzendő csoda, amelyre remélem, hogy még évszázadokig büszkék lehetünk. A csornai népi fazekasság alapvetően, ahol megfelelő minőségű agyag állt rendelkezésre, ott nagyon komoly kézműves kultúra kialakult erre is. Nos, Ányán Csilla munkásságát azért érdemes kiemelni, mert egyrészt a népművészet ifjú mestere, másrészt pedig a rába közé motívum világot csodálatosan örökítette át a termékeibe, és aki esetleg személyesen is megismeri őt, az a humánum és az a varázs, ami átjön azon az alkotón, így ezzel együtt azt gondolom, az egy olyan típusú megőrzendő érték. Természetesen az ő termékei is szerepelnek a megyei értéktárból kikerült olyan termékek között, amelyek a közgyűlés ajándékai. Ő egyébként gyakorta kiállít Csordán kívül is, tehát győri vásárokon több helyütt megtalálható. A bogyoszlói fafaragók ma már egy élő fafaragó van, aki ezt viszi tovább, és ezt azért tartom fontosnak, mert remélem, hogy Bogyoszló környékén lesznek olyan fiatalok, akik Pintér Jenő bácsitól átveszik a vésőt, és továbbviszik ezt a tevékenységet. Bár Jenő bácsival, amikor beszélgettem, akkor ő azt mondta, hogy lehet, hogy már csak egyedül alkot, de egy óriási hagyaték van Bogyoszlón, tehát három fafaragónak a rengeteg csodálatos műve. Én hiszek benne, hogyha ezt megőrizzük megyei értéknek, hiszen fafaragások valószínűleg minden megyében voltak, de a motívumvilág, a keletkezés körülményei, ezek mind a megyénkhez, rába közhöz kötődnek. Csak úgy élhetnek tovább, hogyha magát a tevékenységet is tovább tudjuk vinni, akkor marad élő tevékenység, nem csak korábbani alkotóknak az alkotásai. Egyébként gyönyörűek. A juhászkampó gyakorlatilag a 20. század elejéig a mindennapjaink része volt. Hiszen Győr-Moson-Sopron megyének számos olyan dombos, vizenyős területe van, ami egyéb mezőgazdasági tevékenységre nem volt alkalmas. Ott nyilvánvalóan a rideg állattartással foglalkoztak, annak pedig mindennapi része volt a juhászkampó. Juhászkampóból kétfélét is mutatok. A hétköznapit, amivel a bodri kutyát terelik, az a baloldali fenn, ugyanakkor annak van ünnepi változata is, azok a lentiek. Ott részben a motívumvilág, részben pedig a díszítettség határozta meg valakinek akár a társadalmi státuszát is. Ugye a juhászkampók jellemzőek voltak a megyénkre, és azok a motívumvilágok, amik alul vannak, azok tipikusan rába közre jellemző motívumvilágai. Említettem a bevezetőben önöknek, hogy két híres borvidékünk is van, a Soproni is, meg a Pannonhalmi is. Ha csöndben megjegyezik, hogy egyébként a Sokoróvidéken is már sok-sok száz éve egyébként is termelnek bort, akkor a borhoz mi kell? A jó szőlő, a jó idő, a borásznak a szíve, lelke, a munkájának a jó hordó. Így valamikor a kádármesterség jellemző volt Győr-Moson-Sopron megyére, ma már egy kádármester van, Molnár Sándor, aki még alkotja ezeket a hordókat, amelyekből majd a bor kikerül. Bízunk benne azzal, hogy megyei értékké emeltük maga a tevékenység sem vészel a megyében, hiszen a legtöbb borászatban, nem tudom, tudják-e, de amerikai meg ausztrál hordókat használnak. Legyünk büszkék a saját borunkra, akkor az legyen a saját hordónkban is, ez pedig csak úgy lehet, hogy a kádármesterséget is tovább örökítjük. Eljutottunk Rózsár Csaba íjkészítőig, visszautalnék egy másik hungarikumhoz. Ugye a kassai féle lovas íjászatot, erről sokat hallottunk már, az hungarikum, és magyar reflexi, amit használunk, az is egy önálló hungarikum. Most a második leghíresebb íjászat és íjkészítő, ő megyénk lakója, Fekete Erdő településről, Mosonmagyaróvár közvetlen tőzszomszédságából, Rózsár Csaba, aki ezt a gyakorlatilag több ezer éves magyar szakrális mesterséget még űzi. Tehát, hogyha hagyományőrző rendezvényekre megyünk, akkor legyünk büszkék, hogy ott nem biztos, hogy kassaiakkal találkozunk, hanem világszerte bárhol találkozhatunk Csabának az íjaival is. Így az így a kereszténység előtti kultúránk egy fontos köve is itt található a megyénkben. Kránicné Ricker Ildikó intarzia készítő alkotásai egy érdekes történetre vezetnek engem. Amikor elkezdtük év elején ezt az értékmentő, értékmegőrző tevékenységet, és elkezdtük az előadásaink sorozatát, akkor a második előadásunk az Téten volt. Téten megkerestük jó barátunkat, a polgármestert, aki egy kicsit kétkedett, hogy szép-szép ez a város, de hát mégis mit tudunk itt mutatni magunkból az itt megjelenteknek, megyéből, innen, onnan a térségből. Majd egyszer csak megismerkedtünk a Kránicné Ricker Ildikóinak a munkájával, amik azóta egyébként reprezentatív ajándékai a megyei közgyűlésnek, és amelyek egy csodák, hiszen korábban a butorokat gyakorta ezzel az egyedi technikával készítették, önálló alkotásként is megállják a helyüket, de ez egy kedves fiatalasszony és az ő családja készíti, tehát hogyha Téten járnak, érdemes magát a műhelyt felkeresni, mert itt csoda dolgok készülnek. és már is van Tétnek egy olyan értéke, amire akár a megye határon túl is büszke lehet. És amikor ott voltunk, akkor a polgármester úr félve megmutatta a helytörténeti gyűjteményt, hogy azért ez van Tétnek, és kiderült, hogy óriási értéket őriznek, hiszen a helytörténeti gyűjtemény helyén korábban egy kisfaludi kúria állt, és bizony Kisfaludi Károly, a 19. század egyik híres drámaírója, a modern magyar dráma egyik megteremtője, ott élt élete egyik részében, ez a jobboldali kép, és mit ad Isten, az előadás olyan napra esett, ami egyébként Kisfaludi Károlynak a születésnapja volt, úgyhogy az az emlékcsokor az ott pont arra utal. Hál' Istennek a Kisalföld, és így Győr-Moson, Sopron megye is a népi kultúrában rendkívül gazdag. Talán a két legveretesebb táncegyüttessel kezdeném, a Kisalföldi táncegyüttessel, valamint a Rába néptáncegyüttessel. A Rába a legrégebbi egyébként, 1950-ben alakult, és gyakorlatilag az országhatáron túlmutató híre is van. Ami miatt a Kisalföld táncegyüttest az előre vettem, mert ugyan ő fiatalabb egy picivel, mert 76-ban alakult, de ő zászlóforgatással is foglalkozik, így aki a, például a barokk nyárban a győri rendezvényen látta őket, vagy máshol, ők nem csak néptáncolnak, hanem zászlóforgatnak is, illetve mind a két tánckar olyan, hogy nagyon-nagyon komoly utánpótlást is nevel, tehát nem csak megőrzik azt a kincset, hanem átadják a következő korosztálynak és a következő korosztálynak. Ugye itt van a Csobolyó néptánc együttes, amely ugyan nem annyira régi, mert 91-ben alakult, ugyanakkor a megy egyik leghíresebb ilyen típusú néptánc együttese, megyei rendezvények során lép föl, ami miatt a Csutora néptánc együttest kiemeltem, mert majd amit utolsó értékén bemutatok önöknek egy balladát, most abból csináltak egy gyönyörű táncballada feldolgozást, az például pont a Csutora néptánc együttes táncolja. A Pántlika néptánc együttes és a Csornai viseletet én azért vettem egy képre, ugyan két önálló értékként szerepel a megyei értéktárban, mert összetartozik. Csorna városnak megvannak a maga jelképei. Az egyik ilyen jelképe az a Pántlika néptánc együttes, amely a Dunántúl egyik meghatározó együttese, és ami miatt összekapcsoltam a kettőt, hogy a csornai viseletet viselik ők minden egyes fellépésükkor. Már visszautaltam a Rábaközi Varottasokkor, hogy több része van a Rábaközi Varottasoknak. Az ebből a legdíszesebb egyébként a csornai, mert gazdasági szempontból Csorna volt a leggazdagabb része annak a térségnek, és így az ő motivumvilága a leggazdagabb, természetesen ők is foglalkoznak utánpótlás neveléssel. A következő egy rendezvény, és mi mindig a Rábak, az a Szíli búcsú. Akik faluról jöttek, mondhatják, hogy minden falunak van búcsúja, és ebben önöknek igazuk van, ugyanakkor a legtöbb búcsú már gyakorlatilag elvilágosodott, egyfajta vúslivá vált, holott valamikor ez volt a búcsúnak a lényege. Az évszázados hagyományoknak a megőrzése és bemutatása, amelynek egyébként meggyőződésem szerint idegenforgalmi értéke is van. Ráadásul Szílen a búcsúban hazajönnek a Szíről elszármazott emberek, tehát újra összegyűl a falu apraja nagyja, akik szétrajzottak. Én azt gondolom, hogy ez a lokálpatriotizmus elmélyítését is szolgálja, én bíznék benne, hogy minél több ilyen búcsú lenne a faluban, úgyhogy mi visszük a Szíli búcsúnak a jó hírét. Ugyanakkor modern alkotások is válhatnak a megye jelképévé. Ilyen a Győri Balett, amely szintén a kulturális örökség szakterületén van, ugyancsak 1979-ben alakult, amikor az Állami Balettintézetből Markó Iván az akkori végzős csoportját elhozta Győrbe, és ugye itt művészeti vezetőváltás is történt, de azóta azt gondolom, hogy nem csak a nekünk megyebélieknek, hanem az országnak az egyik kulturális jelképe a Győri Balett, így azt gondolom, hogy mi is méltán lehetünk rá büszkék. És Tétről hoztam egy harmadik értéket is, ez pedig a Téti Ifjúsági Fúvószenekar, amely szintén gyakori szereplője a megyei rendezvényeknek. Ez egy 65 fős gyermekekből álló filharmónia, és gondolják el, ez 40 éve mindig meg tud újulni. Holott Tét csak egy pár ezeres település, ehhez képest a gyerekek még mindig nem az internet világával vannak elfoglalva, hanem hajlandók a szabadidejük egy részét hasznos kulturális tevékenységre fordítani. Bízunk benne, hogy minél több helyet élnek meg ezek a kezdeményezések, és így a klasszikus fúvószene értékeit is tovább tudjuk örökíteni a következő generációra. A Kisalföld népi építészete alapvetően egy gyűjtő kategória. A bevezetőben említettem önöknek, hogy több ilyen gyűjtő kategória is szerepel, mert különben számtalan lenne a megye értékek száma. A Kisalföldi népi építészete alapvetően egy a később pejoratív jelzővel illetett, de meggyőződésem szerint egyik legnemesebb magyar hagyomány a paraszti kultúrának a tárgyi emlékeit foglalja, hiszen a paraszti kultúra látott el mindenkor bennünket egészséges élelmiszerrel. Végre újra elindultunk abba az irányba, hogy érdemes a termelőtől közvetlenül élelmiszert venni és bekapcsolódni abba a világba. Tehát ez nem csak a hagyományunkat, hanem én bízom benne, hogy az élhető jövőnket is jelenti a paraszti kultúra, amelyből egyébként látszik, hogy honnan valók az emlékek, hiszen például a Fertő Széplaki az gazdagabb, a beljebb, a Rába közé a szegényebb, ott, ahol az emberek, ahogy éltek. A Tényői Tájház már csak azért is, mert Sokorólya végre megérdemel egy szép értéket, ez egy 200 éves épület, és ami miatt Tényői nagyon-nagyon jó példa, hogy 2012-13-ban viszont döcögősen indult ez a hungarikum mozgalom, és kis településekkel ritkán láttak benne a fantáziát. A tényőiek lelkesek voltak, egy év alatt létrehoztak egy csodálatos értéktárat, nőtt a lokálpatriotizmus, az identitás, már ennek kulturális és turisztikai értéke is van, és ennek egyik tárgyasult formája ez a tájház, ezért én mindig büszkén utalok Tényő, de most olyan értéket nem tudok mutatni, akár kajárpénzt, tehát a Sokoró aljának az értékeire. Picit kilépve az előadásomban egyébként, az elmúlt egy évben én azt tapasztaltam, hogy azokon a településeken, tájakon, ahol az emberek kevésbé gazdagok, tehát nem Győr, nem Sopron, nem Mosonmagyaróvár, ott jobban odafigyelnek az értékeikre, jobban odafigyelnek egymásra, és azt jobban meg is őrzik. Ha látják, akkor az értékek jelentős részét ideig a Rába közből mutattam önöknek, amely gazdasági szempontban a legfejlettebb része a megyének, de már önök is látták, hogy milyen értékekkel bírnak. Feljebb lépe Rába köztől, ugye Fertőszent Miklós, mondhatják, hogy minden településnek van temploma, és nagy településnek akár nagy temploma is lehet. Ez egy különleges templom, hiszen ahogy középkorban mindig nőtt a településnek a mérete, úgy általában lebontották a régi templomot, és épültek helyette egy nagyobbat. Fertőszent Miklóson nem ez történt, a régi kis templomot beleépülték a nagy templomba. Tehát a Fertőszent Miklósi plébánia templom bejáratát követő előtéri rész az valamikor egy önálló templom volt, és ebből nőtt ki a nagy templom. A szeredi kápolna, ez pedig egy Mária legendához kötődik, hogy a 16. században ott az erdőben egy szabad talapzaton álló Mária szobor volt, amelyet villám sújtotta, a talapzat összedőlt, a szobor érintetlen maradt, ezért épülték ezt a kápolnát, ami azóta is híres búcsújáról egyébként. Azt mondtam, hogy Csornának vannak jelképei, ha Csornának valami igazán jelképe, akkor az a premontrei apátság, amely egyúttal az egész Rába köznek a szakrális és egyébként kulturális központja is, mai napig élő egyházi hely, és ugye a premontrei apátság egyúttal üzemelteti a szombathelyi gimnáziumot, tehát oktatórendként is működik, és ráadásul több Csorna környéki plébánián világi feladatokat is ellát, tehát plébániákat is fenntart. Jobbra fönn éppen Márton apátor látható, aki, hogyha olvassa az újságcikkeket, akkor épp az elmúlt hét pénteke óta apát, egy gyönyörű szertartás kezetében egy méltó embert választottak apáttá Csornán. A Sarlos Boldogasszony kápolna, még följebb mentünk egy kicsit Kópházára. Nem csak a templom szépsége, hanem a hozzáköltődő legenda, ami rendkívül érdekes. Valamikor Kópháza Nádasdi birtok volt, és a Nádasdi grófnak volt egy Eleonora nevű lánya, aki sokat betegeskedett. Fogadalmat tettek, hogyha Eleonora meggyógyul, akkor őt apácának adják. Eleonora meggyógyult, ugyanakkor Nádasdi gróf a lányát dinasztikus érdekekből egy veselényi grófhoz kényszerítette házasságba. Nos, a menyegzőn villám sújtotta a menyasszonyt, aki azonnal meghalt, és az apa saját buslakodásában épülte ezt a fogadalmi kápolnát, ami egyébként azóta is búcsújáróhely. Nagyszentkről már beszéltünk az elején, emlékeznek rá, hogy Széchenyi szellemi hagyatéka. Megbeszéltünk a kiemelkedő nemzeti értékek között is. Nos, ez a nemzeti emlékhelyünk, a Nagyszentki kápolna, ez megyei érték is, amit a nemzeti emlékhelyünk az, hogy a Széchenyi grófoknak itt vannak a sírjai, itt van maga a mauzeum, és a mauzeumon kívül pedig azok a díszes sírhelyek, amelyek, akik már Széchenyek közül nem fértek be oda. Ugyanakkor más miatt is fontos, olyan kevés középkori eredetű megmaradt temetőnk, ahol a kegyúrhoz képest, tehát aki a falunak a gazdája, a rangsorban következés le lehet követni egyébként egészen a sírkövekből is, hogy mondjuk a jószág igazgatója már kevésbé díszes és hosszasra haladhatnék, aki pedig híve a lengyel-magyar barátságnak, ez a II. Világháborúban egyébként a lengyel katonák egyik kegyeleti emlékhelye is, a megyében több ilyen van, de talán ez a legfontosabb. A következő részben egyházi, részben turisztikai emlékünk, ez Szigetköz, ez Mária Kánokhoz kötődik, hogy a Mária Kánok és Sarlós Boldogasszony kápolna talán a leghíresebb búcsújáróhelye az egész megyének. Mai napig élnek a búcsúszokásai, és mindig több százan vannak rajta, ugye ez szeptemberhez kötődő búcsú. Hál' Istennek most már a megyei értékek között is sorolhatjuk, és ezeknek a megyei értékeknek aztán később meg lehet a turisztikai hasznosítása, hiszen az egyházi turizmus ma már virágzik, így azokat az értékeket, amelyeket én elsorolok önöknek, megfelelően felépítve, megfelelően elmentve, később megfelelő marketinggel ellátva turisztikai értékként is használhatunk, ami helyieknek munkát adhat, a településnek meg büszkesége. Nekünk szigetközieknek ez különlegesen nagy büszkeségünk. És visszatérnénk picit a Rába közben. Ha azt mondtam, hogy Rábaköznek a szakrális központja Csorna, akkor ezzel én nem mondtam nem igazat, ugyanakkor Szany nagyközség mindig is gazdaságilag is egy erős település volt, valamint a győri püspöknek itt volt található a nyári rezidenciája, részben a Fertőrákosi kastély mellett. Ennek köszönhető a díszes és egyedülálló háromtornyú templom, amelyet egy győri püspök építetett, majd egy későbbi püspök látott el a további tornyokkal. Ennek köszönhető a Szent Anna kápolna, egyébként több díszes kápolna is található Szanyban. Én azért a Szent Anna kápolnát emeltem ki, mert ez 250 éve Rábaköznek a leghíresebb búcsújáróhelye, és a jobb oldalt az pedig maga a nyári palotája a győri püspöknek, ami egyébként bekerült a kastély programba, tehát bízunk benne, hogy pár éven belül megtelik tartalommal, és Szanynak turisztikai erősségévé is válik. Az egyházi emlékező végül, de nem utolsó sorban jutottunk el a győri szakrális emlékekhez. Én kezdeném a jobb oldalival, a Szent László Hermánt azt gondolom senkinek nem kell bemutatni, Magyarország harmadik leghíresebb szakrális emléke. Hozzánk Nagyváradról került, számos monda kötődik Szent Lászlóhoz, magához a Hermához is és a Szent László legendához. Nem véletlenül választotta a megyei értéktár az egyik jelképévé. Bal oldalt pedig szintén a Székesegyházból a Könnyező Madonna. Ez a Könnyező Madonna egyébként Írországból származik, és egy menekülő ír püspök hozta magával, állítólag Szent Patrik napján könnyezik, hogy mennyire igaz a monda és a valóság. A 20. század elején tudományos kémiai eszközökkel megvizsgálták ezt a képet, és azon valóban emberi könnynek a maradékai találhatóak. Én hívő katolikusként gondolom, hogy lehet, hogy valóban csodával állunk szemben. Szintén fontos épített örökségünk a győri vár, annak az összes részével együtt. Sajnálom, hogy Győrnek a történelmi belvárosa még önmagában nem megyei érték, de arra még nem érkezett jelölés, de a püspökvár és környéke, mint a legfontosabb ilyen típusú építmény a megyének mindenképpen az. Mosonmagyarvár kulturális örökségét alapvetően épített örökségében foglalhatjuk össze. Ezt mi három képbe szedtük össze, és nagyon köszönjük Mosonmagyarvárnak, hogy egyben jelölte. Így gyakorlatilag végigmentek a képek, a várostól egészen a mosoni emlékekig. Az utolsó talán, ahol állunk a futurak, annyiból érdekes, hogy volt egy 18. századi gabonatároló, amelyet a végére eléggé elhanyagoltak, ebből 7 volt egyébként a részen, hiszen nagyon gazdag kereskedő település volt Moson. Ezt az egyet sikerült megmenteni. Ma a Futura interaktív élménycentrum működik benne, tehát egy a családok szórakoztatására szolgáló rendkívül jó turisztikai intézmény, és magát az épületet is sikerült csodálatosan megmenteni a jövőnek. Szigetköz másik nagy büszkesége a Hédervári, maga Hédervár. Hédervár alapvetően a történelmi és szakrális középpontja a Szigetköznek. Bal oldalt az Árpádfát látjuk, a Lorettói kápolnát, jobb oldalt, illetőleg a Kont fát. Tekintettel az előadás előre haladtától én egyetlen egy mondát emelnék önöknek, az pedig a Árpádfának a legendája. Az egy olyan kocsányos tölgy, amely a legenda szerint 907-ben, amikor Árpád apánk ment a pozsonyi csatában, akkor hozzákötötte a lovát, és maga a vezető szára a lónak annyira beleívódott a fába, hogy látszik egy göcsölt, amire azt mondják, hogy ez volt a Árpád lovának a kikötési helye kvázi. És ugye maga a fa már lassan kihaló félben van egyébként szénizotópos vizsgálatok szerint mindegy 1200-1300 évekből való, ugyanakkor sikerült az utolsó termi időszakából makkokat összegyűjteni, és lelkes hédervárjak megteremtették a Árpádfának a fiait, körülötte 7 kis Árpádfa nő, genetikailag egyező állományjal, mint az eredeti, így ezt sikerül megmenteni a jövőnek. A többi hédervári legendáról szívesen beszélek most műsoridőn kívül, de az önök figyelmét sem akarom időtlen időkig rabolni. Turisztikai értékei is vannak a megyébenek. Ilyen például a Győrködz Fesztivál, ami miatt ezt megyei értékké emeltük, az maga a hangulata. Ugye erre az időszakra a győriek átveszik, a győri gyerekek átveszik a város kulcsát, és ők válnak a város gazdáivá, és nagyon-nagyon ritkák ma már az ingyenes rendezvények. Itt a belépő pusztán néhány mosolygós rajz a gyermekektől, és semmi más. Több tízezren látogatják ezt a rendezvényt, nem csak Győrből, hanem szaneszéjjel az országból. Én azt gondolom, hogy ez egy méltó jelképe a jó értelembe vett turizmusnak, és ez létezik piciben is, hogyha Rábapatonára lépünk egy nagyon picit tovább, ez pedig a Milibáncs Népi Hagyományérző Fesztivál, ahol egyébként az alkotók együtt alkotnak a gyerekekkel, tehát valahol az alkotás és az alkotó nem válik el egymástól, ugyanakkor nagyon-nagyon jól örökíthető a következő generációja a különböző népi mesterségek. És bizony vannak olyan értékeink, amit talán mi nem is gondolnánk értékeknek, mert ipari alkotás, ugyanakkor gondoljunk abba, hogy Győrt miről ítélik meg Magyarországon. Azt mondjuk, hogy az Audi városa. Miről ítélik meg Európában? Az, hogy Európa legnagyobb motorgyára is az Audi. Hát miért ne lenne a mi megyei büszkeségünk is az Audi TT és az Audi gyár, hiszen a környék családok tízezreinek ad munkát, megélhetést és sok járult hozzá a térségünk felemelkedéséhez. Kevés természeti érték szerepel a megyei értéktárban. Az egyik ilyen a Nyúli Szurdik, amely egy 630 méter hosszú kanyon tulajdonképpen, amely 50-60 méteres szélességével és 30 méteres magasságával Európa egyik legnagyobb ilyen képződménye. Ma ugye a borospincék találhatóak benne fölfelé, tehát inkább erről ismerszik meg, hiszen alul egy gátrendszerre sikerült ennek a további romlását megakadályozni, így bízunk benne, hogy ezek a borospincék is, amelyek egyébként szintén történelmi jelentőséggel bírnak, vagy történeti jelentőséggel hosszú távon is fennmaradnak. A Szanyi Rugli Dezső Tégla és Cserép Múzeum egy hihetetlen érdekes kezdeményezés. A Rugli Dezső bácsit, amikor megismertem, azt mondta, hogy egy sok gyermekes paraszti családból származik, ahol a nyomorúságon kívül a becsületet örökölte, meg a szorgalmat és azt, hogy meg kell őriznünk az értékeinket. Így ő elkezdte 1970-től gyűjteni abszolút autodidakta módon a cserepeket meg a téglákat. Most már egy több mint 5000-es gyűjteménye van, amelynek egyébként a saját családi házát alakította át Dezső bácsi, és bizony már vannak olyan emlékek, amelyeket a Magyar Tudományos Akadémia nyilván tart abból, amit Dezső bácsi begyűjtött. Tehát, hogyha Szanyban megnézzük a templomokat, akkor el ne feledjük, hogy Rugli Dezső bácsi múzeumát mindenképpen érdemes megtekinteni. Amikor azt mondtuk, hogy brandet építünk a megyében, akkor Győr-Moson-Sopron megye valahol az egészséges vizek megyéje is lehetne. Gondolják önök, hogy Dunántúlon szerteszélye, főleg a Nyugat-Dunántúlon rengeteg termálfürdő található. Miért éppen mi? Azért, mert ilyen sűrűséggel, hogy majdnem minden településen erős gyógytartalmú termálvíz van, értve Győrt, Balfot, Mosonmagyaróvárt, Lipótot, és tényleg senkit nem akarok kihagyni. Ez egy lehetőség, egy brandépítés, és ez a megyénk jövőjét is jelentheti. Ugyanakkor a sportban is gyűjtjük az értékeinket, foci meg különböző sportágak mennek ide-oda. Én azt gondolom, hogy a Győri Audi Eto KC, mint kétszeres BL-győztes csapat, ez mindenképpen lehet a megyének a jelképe, mint a friss, fiatalos és a fejlődni képes, meg jó hírünket vívő sportcsapat. Gasztronómiai ága is van az értékeknek, hál' Istennek egyre több. Ez pedig a Rábaközi perec. Ez egy rendkívül száraz perec. Én bevallom önöknek, én nem annyira szerettem, és aztán kiderült, hogy azért, mert ennek van egy rendkívül jótékony hatása is. Ugye a perecet általában a búcsúban árulták, savlekötő hatása van, tehát nagyon jó a másnaposságra. Tehát aki aznap vette és másnap fogyasztotta, az már is megtalálta ennek a hasznosságát. És hogy hazai büszkeségünkről is beszéljünk, a régi idők hét leghíresebb sajtját azt Mosonmagyaróváron fejlesztették ki. Akkor még Magyaróváron a Királyi Telkísérleti Intézetben. Ezek közül több ma is gyártott sajt van, és vannak olyan elnevezések, amik már ugye átcsúsztak a határon, gondolunk az írmici sajtra, de például az óvári vagy a pannonia sajt mai napig is élő. Sajnálatos módon most a sajtjának éppen külföldi tulajdonosa van, attól még a termék maga magyar. Tehát, hogyha megyénkre jellemző élelmiszereket keresünk, akkor például az óvári sajtokra büszkék lehetünk. A pannonhalmi pálinkák, ugye, aki nagyon-nagyon korán itt az előadásom elején még emlékszik a kiemelkedő nemzeti értékekre, az emlékszik arra, hogy a pannonhalmi törköly pálinka az kiemelkedő nemzeti érték. Hogy került ide megyei értéknek a pannonhalmi pálinkák? Azért, mert ez egy 200 éves folyamat. Ugye 1800-as évek elejétől regisztrálható van folyamatosan pannonhalmi pálinka főzés, hogy utaljak rá, egyébként most Szent Mihály naptól tavaszig szoktak a pálinkát főzni, és gyakorlatilag 2007-től újra él a pálinka főzésnek a hagyománya. Így megyei értékként is, mint kiemelkedő minőségi pálinkákat szívesen becsüljük a pannonhalmi pálinkákat. A szigetközi friss víz, én említettem már önöknek a természeti értékek között, ebből kinőtt egy kereskedelmi termék, amely prémium vízként több európai díjat is nyert. Ezt Mosonmagyaróvár mellett Fekete-Erdőnél palackozzák, 90 méter mérőről kivett vízzel, amely soha semmilyen vegyszert nem látott. Európában rendkívül jó híre van, ezért legyünk rá büszkék, hogy ez a palackozott víz, ez tőlünk származik, és bárhol, ahol látjuk étteremben, Balatonparton, Sopron környékén, akkor tudjuk, hogy ez a mi egyik büszkeségünk. Ha Pékáruban igazán olyat akarok találni, ami az egész országban felelhető és ránk jellemző, az a lipóti parasztkenyér, hiszen ez egy 1992-es kis lipóti családi vállalkozásból nőtte ki magát, és gyakorlatilag ma már az ország tele van lipóti pékségekkel. Ugyanakkor ez a termék, ami megmaradt hagyományos magyar terméknek, ma, amikor különböző gyorsító eljárásokkal egy óra alatt kenyeret lehet csinálni, ez még mindig 8 óra alatt készül, ezt még mindig 5 órán keresztül keresztik, és még mindig hosszú időn keresztül sül, tehát ez még mindig 8 óra, amíg ez a kenyér elkészül, mint az elejénknek, de ez még 3 nap múlva is kenyér, és azért mondom, hogy a Szegedtől bárhol lehet, és amikor azt mondják, hogy lipót, akkor büszkék lehet Sziget közre, hiszen ezt a nevet emlegetik Budapesten, Szegeden, Kecskeméten, sok-sok felé. Tehát, hogyha élelmiszerben kell jelkép a megyének, akkor a lipóti parasztkenyér méltán az. Az épített környezeti szakterület akár történeti kategóriába is kerülhetne, és az utoljára felvett értékek egyike az Andaui híd. Valamikor ez a világ egyik legjelentéktelenebb hídja volt a hansági főcsatornán, gyakorlatilag Moson vármegyét kötötte össze Kapuvárnál a Sopron vármegyével, csak elkövetkezett 1956, amelynek éppen most üljük az emlékét, és menekült el 200 ezer honfitársunk, részben a megtorlás erről, részben pedig a jobb élet reményében. Ez az a kis 7 méter hosszú és 2 méter széles híd, amelyen tízezrek jutottak át az idézőjelben jobb világba, jutották át Ausztriába, hiszen innen Andorra még 8 kilométer, és kezdtek új életet. A rendszerváltoztatás után lett ez a híd újjáépítve, és lett az összefogásnak, meg a humánumnak az egyik jelképe, hiszen egyébként 1956. novemberében ezt az orosz katonák fölrobbantották, hogy többen ne tudjanak átmenni rajta. A kapuvári szénsavfő fürdő, mint egészségturizmus, egy egészen unikális dolog, hiszen az, hogy szénsavas vízben gyógyítunk érbetegségeket, meg végtag betegségeket, az ismert, de hogy szénsav hófürdőben, az nem, magyarul a szénsav hó azt jelenti, hogy ahol természetesen föltör a földből szénsav, az ilyen hószerű alakban áll össze, és hogyha azt leöntjük forró vízzel, akkor ott intenzív szénsav képződés indul el, amely egyébként nehezebb, mint a levegő, tehát nem fulladunk meg benne, hogyha föltöltjük vele ezeket a kádakat. Ma már egyébként modernabb kádak vannak, de csak ez a kép állt a rendelkezésünkre. Ez érbetegségek gyógyítására egészen kiváló. Reméljük, hogy ez a módszer előbb-utóbb hungarikummá válik, mert annyira egyedi, és későbbi súlyosabb betegségek megelőzésére mindenképpen alkalmas. Épített örökségünk ugye a kapuvári vár, ami a kapu várából nő ki, 1100-as évekből származik. Ez egyik legszebb ilyen típusú épülete a megyének, ma is élő, hiszen városháza meg múzeum van benne. Majd látják, hogy egy későbbi értékhez is kötődik, csak már tényleg nem akarom önöknek annyira az idejét rabolni. Középkorban ismert vár volt, utoljára egyébként a kuruc időkben volt katonai jelentősége, amikor Vakbottyán apán kétszer is elfoglalta, majd utána rombolták le egyébként. És van egy nagyon érdekes új értékünk is, bevallom, én is nehezen barátkoztam meg vele, ez a Veres János féle tű. Veres János egy kapuvári orvos volt, és a 30-as években rengeteg tüdőgümőkor megbetegedés volt, és itt a gyógyításnál mindig probléma volt az, hogyha a savót megpróbálták leszívni, akkor általában vagy a mellhártya sérült, vagy a tüdő sérült, tehát komolyabb dolgok lehettek. Ő találta fel ezt a tűt, amely tulajdonképpen egymásban két tű, egy tompa tűben egy élesebb tű, és így gyakorlatilag be lehet úgy hatolni lágyrészekbe, hogy az nem sérül jobban. Akkor nem is lett ez világhírű, csak az 70-es évektől az úgynevezett laparoszkópiást, tehát tükrözőses műtétet elterjedtek. Most ez ugyanezen az elven alapszik, tehát ehhez egy híres magyar találmány is hozzájárult, ami ráadásul Kapuvárhoz, Veres Jánoshoz kötődik. Pálcai Pál munkásságát nem kell, hogy bemutassam önöknek, 20. századik leghíresebb magyar szobrásza. Több településen utca is viseli a nevét, nem csak Kapuváron, hanem például Győrbe, de úgy tudom, hogy máshol is. Ő is Kapuvár híres szülötte, a hagyatékát egyébként Kapuvárra hagyta, tehát az összes kültéri szobrának a gipsz alapöntvényét azt Kapuvárra hagyta, de egyébként az alkotásai közül csak egyet emeltünk ki, de gyakorlatilag az országban szinte számtalan helyen megtalálhatóak. Szigeti Attila munkássága, azt gondolom, hogy az előadás időpontjának van egy most pozitív, aztán később negatív aktualitása, hiszen ma október 26-a van, 1956. október 26-án választottak a Győri Nemzeti Tanács elnökének Szigeti Attilát, aki egy igazlelkű baloldali politikus volt, aki szeptember 30-ától a Dunántúli Nemzeti Tanácsot is vezette, és aki 56 egyik igazlelkű mártírja megyénkben. Tehát, hogyha megyénkben Nagy Imre párhuzamot akarunk vonni, akkor Szigeti Attila egy méltó párhuzam Nagy Imréhez, már csak azért is, mert a mártíromságot is azért viselte, mert a Nagy Imrei politika, melyet végig kitartott és kergették őt ezáltal öngyilkosságba, hiszen ezzel tudta megakadályozni azt, hogy egyébként a mosonmagyaróvári soltűzper elsőrendű vádlottja legyen. A Vörös Barátok mondája egy érdekes kezdeményezés. A Sokoró vidék épített örökségben kevésbé gazdag, ugyanakkor egy monda, a Vörös Barátok mondája szinte minden településen fellelhető. Ez alapvetően a középkorra vezethető vissza a templomos lovagokra, hiszen környéken voltak templomos lovagok, és az ő elrejtett kincseikre vezetnek vissza ezek a mondák, ezek, mondom, főleg a Sokoróalján, de vagy a más részen is fellelhetőek. Ezek alkalmasak arra, hogy akár turisztikai célra is felhasználja a Sokoróalja, ami egyébként turisztikai értékekben picit kevésbé gazdag. Hanyistók legendája, amikor mondtam önöknek a kapuvári várat, hogy még egyszer visszatérünk, Hanyistók a kapuvárhoz kötődik. Hanyistók egy történelmi figura volt, amikor emlegettünk ugye most a mostani nemzeti ünnepünket, utaljunk rá egy másik nemzeti ünnepre, és Hanyistókot 1749. március 15-én fogták ki a Hanyi mocsárból, és élt egy évig a kapuvári várban, majd megszökött. Az a életéről már akkor legendák születtek, mint a legtöbb mondának, ugye ennek is van történelmi alapja. Feldolgozta Jókai a névtelen várban, és több más irodalmi feldolgozása is van, mely szerint, hogy a vár kisasszonynak akart ajándékot vinni a végén, békák és egyebek keretében, mert neki az volt a legfontosabb, utána megbotozták, ugye a hajduk is ezért szökött meg a várból, ugye ez a mondának a lényege. De az tény, hogy 1805-ből német papírok igazolják, hogy őt, német nyelvi iratok igazolják, hogy őt 1749. március 15-én fogták ki, és Istók egyébként István, mert őt 1749. március 17-én István névre keresztelték. Megint alkalmas arra, hogy Hanyistókról rendezvényeket indítsunk el, megismerje magát egy települést. Tehát amikor elején azt mondtam önöknek, hogy rossz magyarsága, brendet is építünk, akkor Hanyistók is, az ő legendája erre nagyon-nagyon alkalmas. Gyakorlatilag előadásunknak a végére érek. Az utolsó érték, amit be akarok önöknek mutatni, az a Deli Mári legendája. Vajon miért ezt a balladát tartja szintén a megyei értéktár az egyik jelképének, és egy nagyon-nagyon fontos balladának? Részben azért, mert a megye szinte minden területén megtalálható a Felpéci lánynak ez a tragikus esete. Tehát Lanzendorfer Zsuzsanna gyűjtötte ezt a Sziget közben, Rába közben, Sokoróalján, de még a Csalló közvégi Csilisz közben is található. Ritkán mondom azt, hogy egy érték magáért beszél, de azt gondolom, hogy ez ilyen, hiszen ebből monodrámát írt a Vérzél Lilium címén, és gyakorlatilag egy táncdráma is készült belőle, amit a Csutora Néptánc Együttes énekel, úgyhogy jár el, úgyhogy kérem az előadásom végén hallgassuk meg együtt Lanzendorfer Zsuzsannától a Deli Mári legendát.
Szegény Deli Mári, de sokat szenvedett, mikor Olodikból a Dunába esett. Jajgatott, jajgatott, senki se hallotta, szegény Lajos bátyja a parton siratta. Csinált a Cse bátyám diófa koporsot, csinált a tokhúgom márványkő koporsot. Elkísérsz-e bátyám temető kapuig, elkísérlek húgom örökös hazádig. A fölpéci kislány elment a málomba, az a huncut molnár a Dunába dobta, az a huncut molnár a Dunába. csúszott volna, kielvezett volna, de a huncut Molnár visszataszintotta, kapta a csákláját, visszataszintotta. Megállj, Molnár, megállj, nem esik hiába főpéci kislány Dunába dobás, a főpéci kislány Dunába dobása. Hervad az a fűzfa, a hegyek tetején hervad az a Molnár, a tömlöc fenekén, hervad az a Molnár, a tömlöc fenekén. De nem azért hervad, hogy a tömlöc rontja, hanem azért hervad, kész az akasztófa, hanem azért hervad, kész az akasztófa.
Nos, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. A mai napra zárul a megyei értéktár kapuja. Remélem nem bánják, hogy délelőttjüket egy amatőr előadóra szánták. Hívja, várja önöket a Hungarikum mozgalom, várjuk az önök előterjesztéseit, keressenek bennünket bizalommal. Még egyszer köszönöm a figyelmüket.